Rádió Egyetem. Sikerek és kudarcok az űrkutatásban. Magyari Béla előadása.
Hát sok szeretettel köszöntök mindenki. Előadásom színe ugye űrkutatás, sikeres és kudarcok. Az előadást, amikor én előállítottam és megszerkesztettem, az volt vele a célom, hogy járva a középiskolákat, az országot, a 90-es évektől, 2000 után is, egyszerűen rá kellett döbbennem, hogy az ifjúság, a felnövekvő nemzedék ezekre a hősökre nem emlékeznek, az űrkutatás kezdetére nem emlékeznek. Egy-két sarkalatos dátumot azt ismernek, de nem. És inkább a kudarcokat, meg mostanában a maga a média is csak arra figyel oda az űrkutatás szempontjából, hogyha valami kudarc van, szerencsétlenség, de a sikerekre már úgy nem. Ami az érdekes ugye, hogy mivel kezdődik maga az űrkutatás. Ugye az űrkorszak kezdetét ugye 1957. október 4-ére tesszük, amikor Szovjetunióból pályára állítják a Sputnik 1-et, ugye október 4-én éppen 50 éve lesz ez majd most ősszel. Én akkor 8 éves voltam. Én 49-ben Kiskunfélegyházán születtem. Emlékszem rá, hogy édesapámnak, hogy nekünk volt egy ilyen kis néprádióm, hát az idősebbek még biztos emlékeznek rá, hogy két gomb volt rajta, és ez egyiken három állítás, ugye, hogy Kossuth Petőfi, és nálunk ott Félegyházán a Noviszádot lehetett fogni, és semmi több, meg egy hangerő, és azon hallgattuk ezeket a bip-bip jeleket. Hatalmas élmény volt számunkra is, és én emlékszem rá a gyerekkoromra, hogy már akkor elkezdődött tulajdonképpen az amatőr csillagászkodás, hogy ugye 57-ben én úgy emlékszem, vagy 57 vagy 56-ban volt egy üstökös is az égen, az égbolton. Ugye volt egy ilyen. És mi meg jártunk ki esténként, október után nézni, hogy amikor átvonult a Sputnik. Mert azt is lehetett szépen látni, tehát nagy élmény volt, tehát innen datálódik az, hogy én mindig szívesen fölnéztem a... Nem tudom, mert akkor én még 8 éves voltam, és még a betűket is éppen alig ismertem. És utána meg nem néztem utána, hogy milyen üstökös volt. És ami érdekes, hogy ezt az életéstudományt azért tettem én ide ki erre, hogy kutattam, és ugye ez akkor jelenik meg, és teljesen normálisan ábrázolja, tehát ugyanúgy ezzel a négy antennával, mert egyébként előtte a rakéták, vagy a Sputnikokat, vagy egyáltalán a mesterséges orrokat, az ilyen rakétaszerű dolgoknak ábrázolták. De az első ábrázolás a magyar lapokban már ilyen, mert Szovjetunióban se rajzolták így. Hát gyorsan mentek az események, ugye még 57-ben az első élőlény is följutott a világűrbe, Lajka kutya személyében, és hát itt lehet látni, hogy szegénynek ugye nagy mozgástere nem volt, tényleg kísérleti nyúlként. Hát mondom, arra voltak kíváncsiak, ugye egy zárt rendszerbe helyezték be, tehát hogy egy földi nyomás, különböző automatákkal, tehát hogy tud-e enni, tud-e inni, és akkor hogy egyáltalán hogy viseli a túlterheléseket, amikor a felbocsátásnál a rakéta szakaszba, aktív szakaszba, és magát a súlytalanságot, hát az emberiség nem tud semmit arról a súlytalanságból, ha bár verne, hogyha gondolom sokan olvasták a Utazás a Holdba, olyan plasztikusan írja le a súlytalanságot, ami tényleg olyan is. Pedig aztán ön tényleg nem volt súlytalanságba, de az emberi fantázia azért sokkal sok mindent tud. Hát a Lajka kutyának ugye az lett a vége, hogy eleve 2 vagy 3 napra volt élelme, és utána pedig ezt az űrhajót még nem tudták visszahozni, tehát ő kapott egy injekciót, elaltatták, és akkor körülbelül 6-7 hónap elteltével maga a mesterséges égi test bekerült a sűrűbb légtömegekbe és elégett. Következő nagy dátum, most itt ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, Jurij Gagarin 1961. Nem telik el 4 év. áprilisban, tehát 57 október és 61 április. És már ember megy a világűrbe. Na most hozzáteszem, hogy ez is a Szovjetunióból indult elő az első ember, Juri Aleksejev és Gagarin. Én akkor 12 éves voltam, általános iskolás, reggel ugye megy az óra, és egyszer csak, ha iskola rádión bemondják, hogy ember a világűrbe, szovjet ember a világűrbe, Juri Aleksejev és Gagarin, és mit tudom én, micsoda, mert az egész iskola kiment a udvarra, néztük az eget, de hát akkor már régen leszállt, szóval úgyse tudtuk volna látni, főleg nem nappal, de nem ez volt a lényeg, hát mindenki örült, ugye, hát én is 12 évesen abszolút nem is gondoltam én bele abba, hogy én valamikor kapcsolatba kerülök az űrkutatással. És utána természetesen az amerikaiak ugye lemaradtak idézőjelbe ebbe az űrkutatásba, és az első sikeres, és most már tényleg a Földet megkerülő pilótája, ez John Glenn volt, aki ugye 62. februárjában hajtotta végre azt a három körös űrrepülését, mint első amerikai, aki megkerülte a Földet. Ami érdekesség, hogy utána 77 éves korában, 98. novemberében a, már nem tudom, hogy melyik űr siklónak a fedélzetén, ő volt a legöregebb űrhajós, aki ugye 77 éves korában 7-8 napos űrutazást hajtott végre. Most itt a 60-as években egy gyerek fejjel is úgy belegondolva, ott minden egyes űrrepülés az valamilyen rekord volt. Tehát ugye jött Titov, akkor jött a Bikovszki, Tereskova, Popovics, akkor hároman voltak a világűrbe, ugye az is rekord volt már, hogy egyszerre három űrhajó keringett a világűrbe. Ugye a legnagyobb szenzáció az volt, hogy az első nő, és ami még egy érdekesség ebbe a fényképbe, hogy itt van Karaljov, ő volt a fő konstruktőr, nagyon kevés fénykép maradt meg róla, főleg nem űrhajósokkal, de ezt valahogy még az internetről le tudtam csípni, de szóval kevés, őt nem nagyon mutatták annak idején. Itt meglátjuk, hogy Tereskova dublőrével, mert őnek is volt, mert ötten is öt dublőre volt, csak abban az időben ezek a dublőröket nem propagálták, és nem is adták meg a nevüket senkinek se, tehát ott az volt a rendszer, hogy aki repül, az a hős, ha valaki nem repült, az a következő programban úgyis első számú lesz. De ezért nem is mutatják be, mert ugye valami közbe jött, és akkor így valamikor mégiscsak sorra kerül az űrhajós. Na most, amit itt látunk az edzésben a Tereskovánál, hogy itt van ez a nagy katapultülés. Na most a Voszhod űrhajónál a visszatérés az nem úgy történt, hogy egész végig benne a kabinba, hanem 7 kilométeren automatikusan kikatapultálták, de nem ő katapultált, tehát nem a pilóta vagy a űrhajós, hanem az automata. Mert a Bikovszki is ugye repült a Vosztokon, és kérdeztem tőle, hogy ez milyen érzés volt, mert ő is ott készült velünk együtt a Interkozmos csoportba. Hát mondja, hogy hát nagyon rossz, mert ugye jön az első ilyen nagy meglepetés a visszatérésnél, hogy ki nyílik az első fékező kisernyő, ami azt eredményez, hogy ezt a hatalmas sebességet leveszi. Egyrészt ugye már addig is ugye sok sebességet vesztett, azáltal, hogy ugye égett ott a külső rész a sűrű légtömegekbe, de ez stabilizálja ezt a repülését, beállítja függőlegesre, van 10-12 ezer méteren, utána kinyílik egy kicsit nagyobb, ami ezt a még nagyon, ez még mindig hangsebesség fölötti repülés, hogy azt levegye hangsebesség alá. És így jön lefelé az űrkabin, és akkor ott semmiféle, tehát magasságmérőjük nem volt, nem volt egy ilyen lámpa, hogy készülj föl, mert mindjárt katapultálunk, hanem azt mondja, hogy mentünk, ez csak egy nagy dur, ugye, és elveszíti az eszméletét a pillanatra, utána már csak azt néz, hogy lóg a szeren, tehát lóg a ejtőernyőn. És akkor automatikusan leválik ez a ülés, és akkor ottan szépen 7000 méterről jöttek vissza. Ugyanígy történt ez a mondom Tereskovával is. Az első időben, ugye ez 1964-ben, amikor ugye az első űrsétát megtették Leonovék a világűrbe. Na most itt nem párhuzamos az amerikai űrkutatással, de majd ők is egyből majd becsatlakoznak, mert ők akkor, amikor Gagarin fölment ugye 1961-ben, Kennedy megígérte a népének, hogy egy szabad embert az évtized végére a Holdra fog lépni. Ez ugye 61 májusában volt, és akkor elkezdődött egy program. Na most, hát egyből megépíteni egy ilyen nagy rakétát, mint a Saturn, már látjuk, hát azt nem lehet, és akkor, akkor kezdeni, amikor majd az kész lesz, mert az egy hatalmas nagy szerkezet, hanem a Mercury program után beindult a Gemini program. A Gemini az tulajdonképpen az Apollo program előprogramja, ahol kipróbáltak minden olyan rész manővert, amit majd az Apollo, ami még mindig nem volt még kész, csak a terve asztalon, az Apollo űrhajóval kell csinálni. Na most a oroszok ugyanazt a VOSZ, ez már VOSZ-HOD, de olyan, mint a VOSZ-TOK, tehát ugyanúgy még egy sárik volt, tehát egy ilyen gömb a parancsnoki kabin, és abban csináltak egy zsilipkamrát, ami összenyomható volt, és akkor abba kellett kiúszni Leonovnak a világűrbe. Hát én sokszor találkoztam meg, hát ő felügyelte annak idején. Szóval nekem az a szerencsém, hogy amikor kikerültünk 80-ban, én akkorát csodálkoztam, hogy azokkal az embereket találkoztam, Gagarin nélkül, mert ugye 68-ban repülőgép baleset áldozata lett, mi 78-ban mentünk ki, akik a legelsők voltak a Titovval, a Tereskorával, Bikovszkival, akkor Leonovval, tehát azokkal, akik a legelsők voltak. Na most mi nagyon fiatalok voltunk, hát mi 29 évesen mentünk ki, még 28 valamennyi, még nem is voltunk 29, és akkor voltak ők azok a 45-50 éves teljébe az erejüknek, és ott oktattak bennünket. Most sokat beszélgettem én is a Leonovval, kérdeztem tőle, hogy hát milyen érzés volt azért elsőnek kimenni, meg egyáltalán mesélje, hogy történt ez. Hát mondja, hogy hát nagy izgalom volt, most hozzá kell tenni, hogy neki, ugye innen kibújt, ugye feje előre kellett ide a zsilipkamrába bemenni, a zsilipkamra fedele ott itt zárt volt, ugye, mert kinyitották itt alul, akkor beúszott, ezt itt lezárták, és akkor kihermetizálták, és kinyitották azt a felső kaput, vagy ajtót, és akkor ő neki szépen onnan súlytalanságba így ki kellett úszni. Hát mondja, hogy először, amikor csak így a feje volt kint, az egy dolog. De akkor már ugye félig kint volt, akkor ajaj, mert ott a nagy semmi. Tehát és akkor szóval egy elsőnek lenni embernek, aki megtapasztalja azt, hogy ő ott van kint a világűrben, és ő szabadon esik ott. Na most tényleg hát volt, mert volt neki egy hosszú, amivel ki volt kötve, amiben áramszolgáltatás, minden egyebek voltak, meg az, hogy ne távolodjon el annyira az űrhajótól, mert akkor utána nem tud visszamenni, mert itt semmiféle aktív dolog nem volt. És akkor, na végre kint volt, hát mondta, hogy 200 volt a pulzusa, tehát elég magas volt a pulzusa, mert azért nagyon izgult, és szépen kiment, és hát nézte azt, hogy suhan el ott a szárazföldek és óceánok fölött. Hát nem volt ez olyan hosszúra tervezve, 8 percre volt tervezve, 15 lett belőle, de miért? Mert ugye, hát ugye el is ment onnan egy kicsit, és akkor mondták, hogy jó, kész, jelentette, hogy jó érzi magát, kint van, jó, akkor kezdje meg a visszatérést. Na de hát a visszatérés az nem úgy volt, hogy ő feje előre, hanem azt mondták, hogy lábbal előre. Na most azt képzeljétek el, hogy hogy lehet ebbe lábbal előre súlytalanságba bemenni. Úgyhogy neki valamit plusz 7-8 percbe telt. Az, hogy egyáltalán oda begyűmöszölje magát, úgyhogy és ezért lett az, hogy hát ez az űr 15 percre sikerült. Tehát ilyeneket. Na most egy másik érdekes dolog volt még ennek az űrrepülésnek, mert az egy dolog, hogy ez nagyon szépen minden jó ment, hát haza kell jönni. Jó, ugye az automata, mert automatával szoktak lejönni az űrhajósok, tehát be kell állítani egy ilyen gyroszkóppal a tájolását magának az űrhajónak, tájolását automatikusan, és az automatika adja ki a jelet arra, hogy indítsd be a hajtóművet a fékezésre. Jó, tehát ez elromolhat, hát már el is romlott, tehát az adott időre ugye meg volt, hogy nem kapcsolt be a hajtómű. Na most itt nincsen semmi gond, de főkészültek már rendben a földön is. Jó, és akkor mi legyen, a beljájában meg a vitatkoztak, hogy most mi legyen, csináljunk még egy kört, és akkor majd kiderítik, hogy vagy szálljunk le. Na most ez körülbelül egy percbe tellett, még ezek elhatározták, hogy akkor mi, jó, akkor mi kapcsoljuk be kézileg a hajtóművet. Ezzel nincsen semmi gond, ez be is kapcsolt, csak ugye ez az egy perc mit jelentett? Hogy ő 7 km per, majdnem 8 km per szekundummal megy, 60 szekundum, azon majdnem másfél perc, mert 90-et mentek, hogy ez 700 km-rel arrébb kapcsolták be. Őket hol várták? 600 km, 700 km-re délebre. Ők ugye elrepültek egy kicsit messzebbre. Na most hozzáteszem, hogy ez márciusban volt. Ott délen, 600 km-re déle, ott még nem volt hó, ott már nem volt hó, mert ott meg hóvihar volt, és amikor leszálltak, ott akkor a tajgába, körülbelül egy jó méteres hó. Na most hát ők persze ezt azért csinálták, mert le akartak jönni, szóval ez bevallott a Leonov, tehát nem akartak még egy kört rizikózni, és hát jó, leszálltak, addig nincs is az első két órában semmi baj, mert ugye ez jó átforroskodott a... Ja, és ők már az izével együtt szálltak le, tehát a kapszulával együtt, tehát ott már nem katapultáltak, tehát a parancsnoki kabinnal. Na most az úgy át volt forrósodva, ahogy visszatért a földre, és még az még jó melegedet is adott. Na de most, amikor egy ilyen vas, fém szerkezet abban a mínusz 12-15 fokba lehűl, akkor azt meg sem lehet fogni. Az a hidegebb a hidegebbnél. Úgyhogy ők is mindent kiszedtek, ugye rádiózni próbáltak, egyebek, hóvihar volt, úgyhogy második nap találtak csak rájuk, mert egyszerűen se repülőgéppel semmi, tehát, és olyan messze voltak a következő honvédségi helyhez, hogy két napba telt, még ilyen mindenjáróval oda tudtak menni a tajgába. És akkor ő mesélte, hogy ott persze csináltak tábortüzet, meg mindent felhasználtak, amit csak lehetett, hogy melegen tartsák magukat. És a tábortűz mellett a túlélési csomagban volt egy ilyen kis tubusba tea. És a Beljájev mondta, hogy hú, akkor melegítsük meg, oda tette a tábortűz mellé, oda támasztotta egy ilyen kis pálcára, és akkor elkezdtek beszélgetni, elfeledkeztek a teáról. Egyszer csak egy nagy pukkanás, sírsergés, és egy nagy lövés, egy rakéta, és egy rakéta teja lett belőle, úgyhogy abban nem tudtak inni. Tehát ilyen dolgok azért történnek az űrhajósokkal. Na most, amikor az Apollo programot meghirdették, utána gőzerővel, tehát azért hozzá kell tennem, hogy az amerikaiak mindent megtettek ezért az Apollo programért, körülbelül 400 ezer ember, és valami 30 ezer beszállító, tehát vállalkozás. Nem is tudom, hány milliárd akkori dollárt fordítottak arra, hogy ez sikeres legyen. Na most hozzáteszem, hogy nagy kudarcok nem voltak, de azért ebben a programban is, ahogy kezdődött, az mindjárt egy katasztrófával, de még lent a földön. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, ki nem. Ugye 67-et írunk január, már az Apollo 1 kész volt arra, és már a Grimson, Caffey és White arra, hogy kipróbálják, berepüljék az Apollo űrhajót, és lent a földön, de már ott a rakéta tetején hajtottak végre egy ilyen rutin ellenőrzést. Tehát, hogy egyrészt ők is felvették a szkafanderüket, beültek, és azt vizsgálták, hogy a belső, tehát a nyomás jó-e, vagy nem, enged, vagy nem enged az űrhajó, és a különböző teszteket próbálták. Beültek, lezárták az ajtót, és elkezdték ezt a tesztet, ugye belül elkezdték a kintről a nyomást növelni, tehát ugyanúgy, mint hogyha fönn a világűrben, ugye 0,3 volt ott bent a nyomás, tehát itt egy atmoszférát, ott bent tiszta oxigént, 1,3 atmoszférát adtak be. És 5 perce, 10 perce voltak ott bent, amikor egy elektromos zárlat miatt a kabinba tűz ütött ki. Na most hozzá kell tenni, hogy 100%-os oxigén. Elektromos zár. És éghető anyag, na mert ez volt itt a probléma, hogy maga a űrkabinba éghető anyagok voltak, és ez lángra kapott. Próbálták kinyitni az ajtót. Na most mivel belül volt, na most olyan megoldás volt, hogy ez belülről, tehát hogy kell ezt magyarázni, ez egy héj szerkezet, ami azt jelenti, hogy minden űrhajónál belül nagyobb a nyomás, ugye, mint kívül, ugye, mert ott vákum van. Ez nagyon jó bírja, ugyanúgy, mint a palackba, 200-300 atmoszférát, egyebeket, mint a gázpalack egyebek, de ugyanúgy, mint a futballlabda, ha kívülről nagyobb a nyomás, abban a pillanatban ez összeesik. A futballlabdába se lehet belerúgni, vagy belerúghatsz, de hát az nem focilabda. Na most éppen ezért, ez a túlnyomásra méretezve, és az ajtót akkor még úgy csinálták meg, hogy az befelé nyíljon. Na most akkor ezt el lehet képzelni, hogyha én ki akarom azt nyitni, és nincsen kiegyenlítve a két nyomás, azt én semmiféle erővel nem tudom benyitni. Tehát, hogy ők nyitották volna. Kívülről a segítség ment, de eleve olyan volt a technológia, hogy egyrészt ugye a nyomást kellett levenni, a másik meg, hogy az ajtót kinyitni, csak 90 másodperc után tudták. Na és itt ők tulajdonképpen a 25-30 vagy 40. másodpercben már megfulladtak a mérgező füstök, na a másik ez, hogy mérgező füstök voltak. És átégett a szkafanderük is. Az is. Hát ez volt az első katasztrófa, de ez még nem a világűrben, itt lent a Földön. Ugyanebben az évben, 1967 áprilisában a Szovjetunió is kezdett kísérletezni, és az első Szajúz 1-et Vlagyimir Komarov repülte be. Maga az űrrepülés kisebb-nagyobb meghibásodásokkal már ott fönt a világűrbe azért volt, de a legnagyobb tragédia az az, hogy amikor visszatérés közben, amikor ki kellett volna, hogy nyíljon a fő ejtőernyő, mert azt egy ilyen nyitóernyőnek kellene kihúzni, ez 8 tonnás erővel nem tudta a helyéről kihúzni a fő ejtőernyőt. Na most mi volt itt a gond? A gond az volt, hogy ez az ejtőernyőnek a tárolásra szolgáló edény vagy alakzat, ez henger volt. És valami oknál fogva úgy deformálódott az űrhajó, hogy ha henger itt közép tájon összeszűkült, annyira beszorult, hogy egyszerűen nem volt erő, amivel azt ki lehetne húzni. Itt se lett volna a probléma, ugye ez fönt 8-10 ezer méter magasságba kellett volna neki kinyitni. Jó, nincsen semmi gond, ott a tartalék ejtőernyő, tehát azért ki volt ott minden találva. És 5000 méteren, ahogy kell, érzékelte az automatika, hogy nagy a függőleges sebesség, tehát nagyobb, mint kellene. Na, akkor indítsuk a tartalék ejtőernyőt. Jó. De még előtt a tartalék ernyőt ki kell nyitni, akkor le kell robbantani a fő ernyőt. Le is robbantották már az automatika ott belül, ott bent a tartóba, alul. De arra meg nem volt, nem is gondoltak, hogy oda is kellett volna tenni egy ilyen, ami a kihúzza. Az ott maradt. Mert hát az alul hiába szabadították föl, attól még ez nem húzódott ki. És belenyílt a tartalék ernyő ebbe a kihúzó ernyőbe, és 500 négyzetméter helyett olyan 200-180 kilométerre nyílt csak ki. És hát olyan 40-50 méter per szekundumos sebességgel ért talajt. Természetesen teljesen összetörte magát, összelapult, úgyhogy... És ez volt az első tragédiája az oroszoknak. Itt azért úgy lapoznák egy kicsit, ugye Apollo 11, 1969, 18 éves vagyok, éppen, de 18, na 20 éves vagyok, Szolnokon szolgálok már 2 éve, mint repülő növendék, és abban az évben, 69-ben, augusztusában mentünk ki Szovjetunióba 3 évre, mint vadászpilóták, hogy ott képezzenek ki repülőiskolára, de akkor még Szolnokon voltunk, és emlékszem rá, hát egyébként közvetítette a televízió, reggel olyan 3 óra felé, ott ültünk, és néztük, amikor Neil Armstrong ugye megteszi azt a kis lépést, ami kis lépés az embernek, de nagy ugrás a emberiségnek. Tovább. Hát ez egy hatalmas siker, egy hatalmas... Az emberiségnek én mindig azt mondom, hogy ez volt, ez a program volt, az a program, amikor elhűzött az ember a Holdra, hogy minden összejött egyrészt, és hogy az emberi tudás odáig el tudott menni. Szóval ez egy nagyszerű lépés volt. Ez az emberiség büszke lehet magára, és azok a pár ember is, aki olyan szerencsés volt, hogy el lehetett menni oda, hát ezek a képek önmagukért beszélnek, ez itt a Hold.com, és ugye le kellett tűzni a zászlót, mindig ugye mostanában már megkérdőjeleznek mindent, még Amerikában is, meg nálunk is, meg mindenütt, hogy nem is voltak az emberek a Holdon, hanem ezt Hollywoodban megcsinálták, mert hogy a Holdon ugye ott nincsen levegő, de miért lobogott a zászló? Hát nagyon egyszerű, mert az, hogy egyáltalán így álljon a zászló, a mérnökök csináltak ide egy ilyen rudat, kimereverítőt, hát hogy lássan a zászló. Na most ez egy ilyen olyan rugalmas lemezke volt, hogy ezt direkt így megremegtették, és természetesen ugyanúgy hatott, mint hogyha lengedezne a szélbe. És mivel ott nem volt, ez elég sokáig, addig, amíg le nem csillapodott a mozgás. És ugye megjöttek, hát amiért mentek, ugye ezek a Hold kőzetek, ami érdekesség, hogy Bérci Szaniszó tanár úrnál, az ELTE-n, ott ezekből a holdközeletekből kapott jó pár csiszolatot, és azt hiszem még mindig nála van, ha minden igaz, mert minden évben írtuk neki az engedély, vagy írtuk, hogy kell oktatási anyagnak, és ebből valami 100 darab van az egész világon, és már nem is tudom hány éve, vagy 10 éve már itt van Magyarországon. Hát utána volt az Apollo 12, de hát ami a legérdekesebb filmet csináltak belőle, Apollo 13, ugye az odafelé vezető úton egy üzemanyag cella felrobbant, és ezáltal az Apollo áramelosztás, Apollo űrhajó áramelosztása kimaradt. Annak köszönhették az életüket, és azért tudtak visszajönni, hogy a Hold.com segítette azokat a manővereket, meg azt a meleget, mert ott még azért valamennyire meleg volt, mert itt még a fűtés-hűtése működött az Apollóba, és visszajöttek a Földre. Most hozzá kell tenni, hogy a második holdutazás után a média már, meg a politika elfordult az űrkutatáshoz. Na most ezt nem is mondtam az előadás erején, hogy egyáltalán az űrkutatás hogy fejlődött ki, meg miért is lett űrkutatás. Hát ez mind katonai fejlesztés, a katonai fejlesztések azok egy politikai hátteret igényelnek, mert pénz nélkül nincsen, a pénzt meg a politikusok adják, tehát ez a mai napig érvényes, ez ugyanúgy érvényes Magyarországon ma is, mert ma is van itt űrkutatás, de a politika nem akarja ezt az űrkutatást valahogy a szárnya alá venni, és nagyon kevés pénzt áldoznak rá, és nagyon alacsony színvonalon van ezért a kutatók helyzete kicsit válságos. Na, most nem is ezt akartam mondani, hanem itt is, ebbe is a szenzáció volt a lényeg, hogy hú, lesz valami, ekkor a média odafordult, de csak egy kicsit. És ez el kell gondolkodni, meg gondolkodatok kell benne, hogy ez a három ember ugye hogy majd megy a Holdra. És el is érik a Holdat, ott meg is kerülik, de nem szállhatnak le. Mert egyébként nem tudtak volna leszállni, de azért ők is látták a Hold túlsó felét, egyebek, és akkor jöttek vissza a Földre. És amikor ők visszatértek, tulajdonképpen a médiában elhangzott, hogy akkor ezek már nem is űrhajósok, meg minden, mint hogyha őteket hibáztatták volna, ahelyett, hogy a média inkább fölkarolta volna őket. Az Apollo még utána 14-15-16-tal még folytak kutatások, és akkor utána az Apollo 17-tel lezárult az Apollo program és a Hold kutatás. Ők voltak az utolsó ekipázs, aki személyzet, aki a Hold felé járt, mert ebből csak ketten szálltak le a Holdra. És ami érdekesség itt, ez a Harrison Schmitt. Ez egy fiatal ember, az én szemszögömből az első űrturista. Milyen érdekes dolgot mondok. És hogy lett ő űrturista? Tehát arról volt szó, hogy a űrhajósokat arra is természetesen ki akarták képezni, hogyha már ott vannak a Holdon, akkor nagyon szép ásványokat szerint, nézzék meg, hogy ilyen ásvány, olyan ásvány, tanították őket, elvitték a sivatagba, elvitték olyan helyekre, ahol geológiai dolgok vannak, hogy akkor tanulják meg. A űrhajósoknak semmi kedvük nem volt ehhez, hozzáteszem, mert nekik az volt a lényeg, hogy a feladatot végrehajtani, hogy oda eljutni, meg visszajönni. Az, hogy ott milyen kövek vannak, ők azért, hogy mondjam, köptek rá. Nem nagy lelkesedéssel csinálták, és aki vezette, tehát egy idősebb professzor volt, aki oktatta őket, az kikönyörögte, hogy akkor egy geológus hagy menjen. Nem ő akart menni, mert ő attól jobban félt, de volt egy fiatal geológus, ő is benne volt ebbe a csapatban, ő is oktatta az űrhajósokat, elküldték orvosi vizsgára, megfelelt, és akkor egy 6 hónap alatt, hát űrhajós faragtak belőle, én szerintem ő geológus maradt, attól függetlenül, hogy űrhajós lett, de az én szememben azt mondom, hogy ő mint egy űrturista ment, tehát őt fölvitték oda, mint geológust, de hát nem úgy, mint egy, mert annak idején a űrhajónak minden egyes darabját ismernie kellett ezeknek az ember. Ezek berepülő pilóták voltak. Tehát ezek egészen másképp álltak hozzá a technikához. Na most egy geológus, az nem hiszem, hogy fél év alatt bele tud abba a szellembe, meg abba a dologba úgy mélyedni, hogy ő bele úgymond profi űrhajós legyen. Csak ez egy ilyen én elszólásom. És ugye az Apollo 17-tel be is fejeződött az Apollo program. Ugye a szovjetek úgymond lemaradtak, hát nekik is volt ugye N1-es nagy rakétájuk, az a rakéta az nem tudott felszállni egyszer sem, 3 indítás volt, abból kétszer lent a Földön már kigyulladt, egy az 1500 méteren robbant föl, tehát totál kudarc, és ezért ők nem is tudtak eljutni úgymond a Holdra. Ők utána átprogramozták az egész űrkutatásukat, és megépítik az első űrállomást, a Szaljutot. Ezt ugye fölkörülő pályára tervezték, benne nagy lakótér, különböző kutatási helyek, a Szaljut űrhajóz úgy volt kiképezve, hogy ezek már összetudtak egymással is kapcsolni, és akkor ezzel is összekapcsolni, és fönt eltöltenek bizonyos időt, és tanulmányozzák, hogy hosszantartó súlytalanságba, hogy reagál a űrhajósok szervezete. Erre fejlesztették ki a protonrakétát. Hát itt is tulajdonképpen tragédiával kezdődik az űrállomás is, és az első személyzet, amelyik az űrállomás fedélzetén volt, ez a Soyuz 11, 71-ben volt, valami Volkov, Dobrovolszky, Pacájev, el is töltöttek 2 hetet, jönni kellett vissza. A visszatérésnél volt a probléma. Az űrhajó, amikor kiadják a fékezési parancsot, fékezési parancs után, amikor már megkezdi a süllyedését 5-7 fokba a sűrűbb légtömegek felé, a horizont alá, akkor 3 részre tagolódik. a hátsó rész, ez a, ahol a hajtómű és műszeregység van, elől egy ilyen nagy orbitális kabin, ez így leválik, és a középső rész, parancsnoki kabin jön vissza csak a földre. Ez olyan 90 km magasságban történik, és amikor el a orbitális rész eltávolodott a Szajúz űrhajótól, akkor ott a peremén ott volt három luk. Nos, ez a három luknak az a szerepe, hogy 5000 méteren kiegyenlítse a nyomást, a külső és a belső nyomást, amikor az előbb beszéltem, hogy a futballabda effektus ne legyen, hogy belül legyen kisebb nyomás, mint kívül. És na most ezeknek a szerepeknek 5 kilométeren kell kinyílni. De ez kinyílt abban a pillanatban, amikor ez is lerobbant. 90 kilométer magasban. Ők már nem viseltek. Tehát annyira bíztak az űrhajó hermetikusságba, hogy ők nem viseltek szkafandert sem. Na most, amikor ez az egész megtörtént, ugye Patájev volt a fedélzeti mérnök, ő egyből kereste, hogy mi lehet ez. Hát ez a három lukon nagyon nagy sebessége szállt el a levegő, és ő a 20-25. Másodpercben, mert ezeknek volt egy ilyen lezáró csapjuk, egyet megtalált, de az nagyon nehezen lehetett megközelíteni. A másik kettőt meg nem is tudta már elzárni, mert a 90. másodpercben elfogyott az oxigén, és mindegyikük megfulladt. A maga az űrhajó szépen leszállt, hát én beszéltem, mert ez a hosszú, nagy, magas gyerek, ez a mentőcsapatoknak a parancsnoka, akkor is az volt, meg amikor mi készültünk föl, és túlélési gyakorlatokon, egyebeken, ő mesélte, hogy igen, hát oda mentek, és nem hallottak semmit, nagy csend volt. Na most ez már nem az első találkozása volt az űrhajósokkal, tehát ott mindig valami, vagy kotorásznak, vagy valami hang van, nincs. Gyorsan odaszaladtak, kinyitották ott fekszenek benne, mintha aludnának. Mindjárt ki is vették, letették, próbálták őket éleszteni, de hát akkor már ez teljesen eredménytelen volt. Na most hozzáteszem, hogy ezek után ezeket a csapokat a többi űrhajónál a parancsnok, hogy itt ül, annak a szeme sarkából ilyen 20 centire három piros ilyen, hogy bármelyik pillanatban 5 másodperc alatt el lehessen zárni. Hát három ember érete kellett ahhoz, hogy... Tehát ez így fejlődik. Utána, ugye, amit meséltem, hogy hengeres alakú volt a tartály, a ejtőernyő tároló tartály. Semmi más nem csináltak, csak kónuszosra. Akármilyen erő van, az kifelé nyomja. Nem tudja beszorítani. Ez is csak egy ilyen mérnöki fogás. És azóta se volt az ejtőernyővel semmi. Ugye 1972 után ugye leállt az Apollo program, leállt a... Nem állt le, hanem ugye ott voltak az amerikaiak, és hát ők fejleszgették az űrrepülőgépüket, hát ami majd csak 80-ban tudott pályára állni. De nem... De hát az, hogy az amerikaiak leszálltak a Holdra, erre kitalálták 76-ban a szovjetek, hogy felajánlják az interkozmos tanács országai, tagországainak, hogy két embert kiképeznek űrhajósnak, és abból egyet föl is visznek az űrállomásra. Ez 1976-ban történt, és ez egy kis hír is volt a Népszabadságban, hogy megkezdtek kiképzését a lengyel, a német és a cseh szlovák, ami akkor még csehszlovák volt, űrhajós jelölt Csillagvárosba. És ezek mind vadászpilóták voltak. Most ezt a hírt, ezt Pápán olvastuk, akkor éppen együtt repültünk a Bercivel már ilyen, és reggel az eligazítás előtt. És valaki ezt hangosan föl is olvassa, és egyszer csak valaki megjegyzi, hogy te, lehet, hogy itt van az első magyar űrhajós közöttünk. Akkor, 76-ban. Senki nem tudta, még nem jelentkezett semmi, és a Berci tényleg ott volt. Szóval így visszaemlékezve az ember úgy, na, milyen érdekes a világ, milyen összefüggések vannak, és én is ott voltam akkor. És ekkor Az első csoport volt ez, itt a teljesítményt díjazták, tehát a csehek, németek meg a lengyelek többet fordítottak az űrkutatásra az Interkozmoszon belül, amikor nem emberes űrkutatásról volt szó, hanem a másik program szerint. És utána jött a többi öt tagállam, ugye 1978-ban a román, kubai, mongol, magyar és bolgár, így van a bolgár. Mi így tizen kezdtük meg a kiképzést, hát nagy élmény volt, hozzá teszem, és ugye 1980-ban került sor ránk. Na de a kiképzés meg ez egy másik történet, egy másik előadás, úgyhogy az első számú legénység az a Valeri Kubatov és Farkas Bertalan, mi voltunk a dublőrök, vagy tartalékszemélyzet, Gianni Bekov és jó magam. Az űrrepülésről csak annyit, hogy sikeres volt, leszálltunk és hazajöttünk. Jó. Ugye 1981-ben hogy időzítették? Április 12 felszáll a Kolumbia a történelmi útjára. Young és Crippen, hát a Young akkor már valami hetedszer volt a világűrbe, az repült minden egyes, tehát a Mercuryval, a Geminivel, Apollóval, tehát ő mindennel, ő volt a legkiképzettebb és a legtapasztaltabb űrhajós, és ők repülték be a űrrepülőgépet. Itt még az űrrepülőgépen ekkor két katapultülés volt. Csak azért, hogy ez egy érdekes dolog, egy kicsit más volt a szerkezete, de utána, amikor már berepülték és minden rendben volt, katapultüléseket levették, és utána már ilyen módon nem tudják menteni az űrhajósokat, csak hogyha leszáll a űrrepülőgép. És akkor jött a Challenger 1986, éppen Kelet-Berlinben voltunk valami konferencián, amikor mondták, hogy hát baj van a Challengerrel, és akkor ottan néztük magát a szerencsétlenséget. Hát ők voltak a fedélzeten, ami lényeges, ami érdekesség, hogy Sharon McLife, ő volt az első fizika tanár. Tehát ő a második űrturista, tehát már ő se úgy erre képezték ki. Neki kellett volna egy fizikai órát fönt tartani a nebulóinak, és ez volt a... Ő ott azt pályáztatták, és különböző versenyeken kellett részt venni, és úgy választották ki őt. Hát a maga katasztrófa az a 73. másodpercben történt. Ugye ennek az a lényege, hogy itt a... hogy van a rakétának a szilárdhajtó anyagú gyorsító rakétának egy ilyen csöve, vagy gyűrűje, az egy ilyen szigetelő gyűrű, na ez volt meghibásodva, és ott kijött a láng. És a nagy tartályt átégette, ott a tartályból kiömlött a hidrogén, elborította az egészet, és tulajdonképpen fölrobbant az egész űrrepülőgép, és belezuhantak a Atlanti-óceánba. Ugye a nagy világváltozás ugye 90-es évek elején ugye egypólusúvá vált a világ, megszűnt a kétpólusság, és ez tulajdonképpen visszahatott a űrkutatásra is, már nem volt mozgató erő. Eddig ugye ez politikailag meg lehetett magyarázni, hogy na azért űrkutatok én, hogy azért csak jobb legyek a másiknál. Itt ez elveszett. Itt szuperhatalom már csak egy maradt, ugye? Az Egyesült Államok. Hát szuperhatalomnak nem, de nagyhatalom azért csak megmaradt a Szovjetunió. És ekkor leültek tárgyalni, és akkor kiötlötték a nemzetközi űrállomás tervét. És ez 98-ban kezdődött meg az Árja modullal. Na most igen, ennek az előadáson ez a része, ez azt mutatja be, hogy majd bevezeti a Kolumbia katasztrófáját. Ugye jön a Kolumbia katasztrófa, ugye sokan azt mondták, hogy hát miért nem kapcsolták össze az űrállomásra, miért nem vittek oda még egy... Nem volt dokkoló egysége, a Kolumbián nem volt dokkoló egység, mert az nem arra volt beműszerezve, mert ezt külön kell rá felszerelni. Föl lehetett volna, csak hát nekik nem kellett. És ez a dokkoló egység, ez a két pilóta, most ez egy külön kaszt most már Amerikában, tehát vannak az űrrepülőgépeknek a parancsnoka és a pilótája, az a úgynevezett űrhajós. De ezeknek külön van az étkezés, külön van a sport, az egy kaszt. Aztán vannak az űrhajós specialisták, ezek a mérnökök, orvosok, meg az összes többi, aki ugyanúgyan űrhajós, de ő ide például nem is mehet be. Még ha amerikai, akkor se. De ez halál komoly. Ezért mesélte ezt a francia űrhajós, mert ugye az első francia az oroszoknál repült, a dublőre pedig ebben a programban, tehát valamelyik űrsiklóval ment el ki az űrbe, és mondta, hogy ott ő nem mehetett oda föl. Nekik alul volt a helyük, meg volt a Space Lab, tehát a laboratórium, abba közlekedhettek. De ez ide nem, ez egy szentély. És akkor itt lehet látni, hogy ez a kanadaiak által kifejtett robotkar, és annak segítségével szerelték tovább az űrállomást, ami mint terv, egy nagyon szép terv. Csak mikor lesz kész, azt nem tudni. Na és akkor jött a Kolumbia. Ennek az az érdekesség, ez a mikrogravitáció, MG, ott van, repülés. Ez tulajdonképpen három önálló űrrepülést ötvöztek egybe, és ezért ez volt a leghosszabb ideig fönt lévő űrrepülőgép. Mert a világűrbe töltött el 14 vagy majdnem 15 napot, előtte ez csak 7-8-at. Kibírta a berendezés, tehát az a lényeg, hogy ugye 6 embernek akkor annyi koszt, víz, egyebek. Meg a rendszereknek is azért állandóan működnek. És ezért választották ezt. Na most ezt már nem arra a pályára tették föl, természetesen, mert ugye onnan képkeverőből indítják. Ők csak 39 fokra, fölösleges oda a 60 fokra fölküldeni a űrrepülőgépet. Ő ezen a pályán is, és akkor kevesebb üzemanyag kell. Tud maradni. Tehát itt megint felvetődik a kérdés, hogyha tudták volna, nem is tudtak volna oda elmenni az űrállomáshoz, mert az űrállomás az egész más pályán megy elhajlásban. Most ahhoz, hogy itt nagyobb szöget lehessen, a hatalmas üzemanyag mennyiségre kellene lenne szükség. Hát csak egy, ha így vektorosan nézzük, ugye itt van 8 kilométer, ha ide teszek egy 8 kilométer, ami ugyanazt jelenti, hogy egy ugyanakkora üzemanyag mennyiséget kellene, mint a fellövésnél, akkor is csak 45 fokba tud elfordulni a pálya. A tehetetlenség ilyen, tehát az égi mechanika, tehát semmiféleképpen nem lehetett volna. Fölemelkedni lehet, de hogy csatlakozni nem. És hát ez volt a fő céljuk. A start az 2003. január 16, és 15 nap 22 óra, hát ez volt a leghosszabb űrrepülőgépnek a repülése. Husband volt a parancsnok, akkor McCool volt a pilóta, akkor Anderson Csavla, ami érdekesség, hogy ő indiai származású, ő amerikai, tehát azt hiszem második vagy első generáció, nem tudom, de ő már Amerikában született, de Indiában saját halottoknak tekintették, mert hogy indiai származású. Brown, David, Brown and Clark, orvosnő, és ami az érdekes, ugye, Ilián Ramon ezredes, az izraeli légierő ezredese, pilótája, és ő volt az első izraeli űrhajós. Ő volt még a fedélzeten. Hát egy nagyon jellemző kép, ugye ott is egy ilyen laboratórium volt, és itt lehet látni, hogy mennyi ilyen kapaszkodó, mert egyébként a súlytalanságban ott nem tudnál megállni, ha csak lebegnél. Tehát ott, hogyha csavarhúzóval ki akarsz csavarni valamit, oda mész a csavarra, és elkezded, te fogsz menni, de a csavar az marad. Úgyhogy ezért be kell valahova akasztani a lábadat, egyebek, és minden ugye kitűzgetni. De hát azért látszik, hogy azért van egy kis rendetlenség. Tovább. Na hát maga a katasztrófa ugye visszatérésnél, hát egyszerűen az repülőgép szárnyába behatoló nagy mennyiségű hő miatt a bal szárny tulajdonképpen elégett, hátára fordult és fölrobbant. De azért bele lehet gondolni, 16 perc volt hátra. Most egy repülőgépen is 16 perc, de hát abból a magasságból, ahol ők jöttek, majdnem, hogy onnan látszik Florida. És akkor ott vagy, és akkor már mindjárt. És egyszer csak elkezdenek víjogni meg minden a különböző jelzők, hogy a barszányban ilyen nagyon magas a nyomás, meg a hőmérséklet. És amikor jelentik lent a földön, azt mondták a földön is, hogy látják. Hát most, és nem tudtak, semmit nem tudtak tenni. Hát itt lehetett látni a radaron a nyomát, ez egy utasszállító repülőgépről vette le valaki. Na most akkor itt lehet látni azt, hogy innen leválik ez a polietén darab, az olyan, mint a hungarocell, és becsapódik, majd itt lehet látni majd a szányba. És itt lehet látni, hogy itt van az a fehér, és akkor így elporlik. Most hozzá kell tenni, hogy ezt észrevették már a föllövés pillanatában, tehát akkor, amikor ez megtörtént, ezt látták lent a földről. Most náluk olyan a rendszer, hogy egy embernek kell ott eldönteni, a repülés vezetőnek, hogy most vészhelyzet van, vagy nincs vészhelyzet. Hozzáteszem, hogy nem tudom, hány száz millió dollár volt az egész program, meg mit tudom én, micsoda, vagy milliárd, nem tudom. Hát nincs az az ember, aki erre azt mondaná, hogy most akkor szakítsuk meg, mert akkor azért ez már megvolt a Challenger után, hogy leválik az űrhajó, és akkor szépen a hátára fordult, kifordítják, és leszáll a repülőtérre vissza. Tehát ebben a fázisban ezt még meg tudták volna csinálni. Tehát nem mentek volna ki. De hát én láttam is azokat az adásokat, amikor ezeket az aktatási darabokat hozzák be, hogy hát ez ilyen hungarocell, ez semmit nem csinál. Na majd utána nézzük, hogy mi történt. Hát itt megint különböző földről tudták észlelni. Ez egyébként az amerikai hadseregnek a távcsöves fényképe. Lenn a földről. Csak arra sose gondoltak, hogy fordítsák már meg az űrrepülőgépet, hogy lássák a csempéket. De ilyen minőségű képet tud. Az egy hőkép ott fönt. Csak hogy milyen távcső lehet az, Attila? Az egy nagyon jó távcső. Így 350 km magas. Vagy 300. Roncsokat össze kellett gyűjteni, tehát itt is látszik egy kerék. Élő láncot alkottak sok önkéntes. Hát itt egy hajtómű darab, ez itt a fedélzeti adatgyűjtő. Ami érdekesség, ugye ez a Columbia. Ez volt az első űrrepülőgép. És ebben még annak idején annó, ugye 22-23 évvel ezelőtt, még ilyen fekete doboz volt. Ami a jelek magnóra mentek. És ez is be volt téve, de ezt nem vették ki, mikor felújították, mert azért 10 év után felújították. Ezt is benne hagyták, meg építettek egy újat is. Tehát az újat is. És ez megmaradt. Teljesen éppen megmaradt, és ebből is tudtak kinyerni adatokat. Hát ennyit tudtak vele összegyűjteni. Azt hiszem körülbelül a 100 tonnából olyan 35 tonnát. Tehát 35%-át. Hát itt lehet látni, hogy ahova, mert ennek az a lényege ebben a hangárban, ha megtalálnak valamit, megnézzük, hogy ez hova való, és akkor leteszik oda. És abból lehet utána következtetni, hogy robbanás hol történt egyebeket. Ezt repülőgépeken is ugyanígy használják, tehát nagy utasszállító repülőgép szerencsétlenségről ugyanilyen módszert használnak. Hát itt van, hogy 70 ezer darab, hát itt is lehet látni, hogy milyen szépen kirajzolódik, és vannak benne épp kockák is, tehát hővédő pajzsból. És akkor ugye azonosítani kell, el kell helyezni. Ami érdekesség, és ez repülőszerencsétlenségeknél, tehát nem csak űrrepülőgépeknél, hanem nagy utasztályú repülőgépeknél is, hogyha szerencsétlenség van, a 99%-ában a repülőgépnek a farok része egybe megmarad. Ez egy ilyen érdekes dolog, és oda is helyezik egyébként általában a adatgyűjtőket. Még a MiG-21-esen is ott hátul volt. Ez egy ilyen a repülőgépnek a felépítése. Most ezt képzeljétek el, hogy itt vannak ezek a ivóvíz tároló nagy palackok, gömbök. Mindegyik sértetlen, mert ez hátul volt az űrrepülőgép farok részébe. És ezt a nagy ütődés semmi, és nem látszik rajta semmi, hogy nem is sérült. Pedig azért nincsenek túlméretezve, mert ugye könnyűnek kellene kilenni, mert csak vizet visz. Tehát ez nem nagy nyomás. Na és akkor elkezdték vizsgálni a lehetséges sérüléseket, és arra jöttek rá, hogy itt bomlott meg a pajzs, tehát onnan hiányzott egy-két csempe a belépő élni, tehát ott a meleg levegő és a lángok be tudtak jutni magába a szárny belületbe. Az a lényeg ebben, hogy ott bejutott a gáz, és szétolvasztotta az egész bal szárnyat, és ezek azért tudták, mert a hajtóművek, a főfutóműveknél, a szárny belépőjénél és egyéb helyeken ott voltak ilyen hőadók, és a hőadók egymás után mentek ki. De így, hogy egyszer csak már teljesen nem mutat. Tehát, hogy kiakadtak. Na most, amikor egy vagy kettő akad ki, az még azt mondják, hogy honnan tudni, hát lehet, hogy elromlott. Na de hát ott mindegyik kiakadt, és akkor, és ők már érezték, hogy nem tudják vízszintesbe tartani a gépet. Az automatika nem bírja, mert nem ők vezetnek ilyenkor. Kezdett bedőlni, ugye? És akkor hátára fordult, és akkor... Hát a nemzetközi űrállomásra természetesen ez az úgy hatott, hogy űrrepülőgépek utána hosszú-hosszú évekig. Először azt mondták, hogy egy év alatt kivizsgálják, következő évben megy. Hát aztán nem is tudom, mikor indult el újra. Mikor indult el? 2005-ben, tehát 3 évvel később. Mert ez volt a legelső, amikor már a zárja volt fönt, és ott megy a Unity amerikai modul az űrállomáshoz, tehát a zárjához. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Valakinek kérdése van, azt nyugodtan tegye föl, megpróbálok rá válaszolni. Milyen pályamódosításra gondol?
Tehát, hogy
semmi, az űrrepülőgépnél sem. Tehát ott ez égi mechanika. Ez egy hatalmas test, szabadon esik a föld körül. Inerciálisan. Tehát ott nincsen tolóerő. Tehát azért nem jók ezek a sztárfilmek, tehát az a milyen csillagháborús filmek, mert ott az összes űrhajót, mintha repülőgép lenne, úgy manőverez. Nem tud manőverezni úgy a világűrbe. Olyan nincs. Az, hogy a tenger körül tud, de a tömegközeg pontját azt nem tudja mozgatni. Tehát itt is az van, hogy amikor ez az impulzus, ki kell adni ezt a fékező impulzust, ennek az a lényege, hogy égi mechanikát figyelembe vétve, ha te olyan 350 kilométeren vagy, itt kiadsz egy impulzus, hogy egy méter per szekundummal csökkented a sebességed, akkor az ellenkező pontba 3,5 kilométert lesz alacsonyabban a pálya. De ha itt nem adsz impulzust, akkor itt ugyanúgy följössz 350-re, és akkor ez ilyen, ez az átmenet a körpályáról az ellipszis pályára. Ha viszont itt ugyanezt a impulzust kiadod, hogy egy méter még csökkentem, akkor itt is le fog csökkenni a magasság. Na most, a leszállásnál pedig úgy van, kiszámítják, persze ott már azért bele kell kalkulálni azt, hogy nem a nem, tehát ide akarsz leszállni, és akkor nem pont a 180 fokba kell kiadni a parancsot, mert ugye, ha te kiadod azt a parancsot, és mondjuk 100 méter per szekundummal csökkented, ugye az 350, te 350-en vagy, akkor a felszínen itt vagy, pont az elkerülhető oldalon. De mivel légellenállás van, és utána ez a pálya, és egyből kevesebb lesz a sebességed, ezt kiszámolják, hogyha itt akar föl, hogy akkor hol kell kiadni ezt az impulzust. Tudták követni? Na most itt kiadják ezt az impulzust, megint ugyanúgy, ugyanazt a 100 méter per szekundumot, és utána ez tehetetlenségéből elkezd lefelé jönni. És ezt mondtam, hogy ez a pályája a horizonthoz képest 5 és 7 fok között kell, hogy legyen az, az eredő. Mert hogyha nagyon, figyelj, ha ez a szög 5 foknál kisebb, a nagy a sebességed még ott, mert ott azért még a sebesség az a 28.000 méter per szekundumból lett 7.900. Na, de az a 7.900 is hatalmas sebesség, egyszerűen elpattansz, mint a kavics. A légkörről. Nem fog meg a légkör. Akkor kacsázik, mint ahogy a kavicsot eldobod a folyóba. Vagy a tavon. Ha 7 foknál meredekebben jössz, nagyobb lesz a súrolódó erő, és egyszerűen elégsz. Tehát ezért van ez az 5-7 fok. És ezért nem tudsz utána te már semmit. Tehát ezek mind automata, tehát ezek számítógépen kiszámolt adatok, olyannyira, hogy még azt is, hogy hogy kell, milyen irányba kell kiadni ezt a sebességvektort, mert ugye ezek lokátorral, egyebekkel mérik. Űrhajós nem tudna számolni, tehát ott van fönn számítógép, de hát az nem erre való. Tehát ott nem tudod befolyásolni. Na most, amivel még be tudod folyásolni, hogy hol érjél Földet, az az eset, amit mondtam a Leonovoiknál, mert az automatika adja ki ezt a parancsot, ez a bolgároknál is ugyanígy volt, mert őnek is nem kapcsolt ki a hajtómű. Az a lényeg, hogy bekapcsolta az hajtómű automatikusan, és ugye megvolt, hogy 1 perc 30 másodpercig kell üzemelni a hajtóműnek, akkor automatikusan kikapcsol, és akkor megkezdődik a leszállás fázisa. Na de a Rukavisnyikov az ideges volt már 1 per 30-nál, és ugye nem tudják ezt nagyon pontosan. És a másik, hogy ők a tartalék hajtóművel hajtották végre a fékezést, nem azzal a hajtóművel, ami középen van, és középre mutat, és pont a tömegközéppontra, hanem az két oldalt van, hogy az be van állítva, hogy ott a pont a tömegközéppontba metsze az erőhatás, és akkor így. Ezért az volt, hogy még 25-30 vagy 30 másodpercet lehet, hogy mondjam, muszáj, kötelező ráhagyni a működésre. Ő a 20. másodpercben kikapcsolta, nem várt. Ezáltal az automatika azt gondolta, hogy akkor itt vészhelyzet van, az ember belepofázott az automatika. Nem én kapcsoltam, ki jó van. Akkor nem irányított leszállás lesz, hanem valami vészhelyzet van, ballisztikus leszállás. Az egy ilyen 2-3 fokkal meredekebben bepörgetve az űrhajót, és akkor így jönnek le 8G a 4G helyett. Na most, ott meg pont fordítva volt, ott várták itt, és 450-600 km-re előbb értek Földet, ott volt a nagy sereg, itt meg senki. Úgyhogy, de ott is volt a helikopter, mert ilyenkor arra is, de hát a sajtó meg egyebek azok amott voltak. Mert ugye 10 perc alatt nem lehet átcsoportosulni. Tehát így, ezért mondom, hogy így nem lehet. Befolyásolni lehet, befolyásolni, de semmiféle eszközöd nincs, hogy te irányítsd, hogy hova szállsz le. Na, én ezt kérdeztem ezektől az űrhajósokkal, akik fönn voltak, de vegyes a dolog. Szóval van, aki azt mondja, hogy ő még nappal is látta a csillagokat, másokat meg nem érdekelt a csillagokat, szóval nem, szóval űrhajósok, na, szóval én nagyon sajnálom, hogy nem sikerült legalább egyszer fölmenni, de nekem ez lett volna a legelső. Na most én ezt kérdeztem az Anetkától, mert ő fölment tényleg 30. Én nem kell kinevetni, miért? Hát én abban a programban én segítem is őt. És tényleg volt fönt 31 kilométer fölött, hogy mennyivel nem tudni, mert ez egy kísérleti vadászgép volt. És kérdeztem tőle, mert én voltam 24 kilométer magasan. 24 kilométer magasan belilul az ég. Tehát olyan 18-20 kilométernél már eléggé sötét. És ahogy emelkedünk tovább, 21-22-23, akkor egyszerűen ilyen lilává és nagyon bordóvá és sötétté válik. Nem, úgy, nem gyúlnak ki a csillagok, de olyan nagy, és nagyon tűz a nap, tehát olyan másképp süt a nap. Kérdeztem az Anetkát, neki is mondtam, hogy ezt figyeld meg, mert én csak 24-ig tudtam fölmenni, tehát akkor te akkor nézd meg, hogy ott 31 után lesz-e csillag meg, az volt az érdekes, mert ő már a feketeséget látta. Na most hozzáteszem, hogy figyelt ő mindent, mert háromszoros hangsebességgel mentek fölfelé, csak utána kikapcsolták a hajtóművet, ott egy kis súlytalanság, meg ilyen lefelé, szóval azért ő nem érezte utána nagyon jó magát, de kérdeztem, ő nem látott csillagot például, még 31 kilométer fölött, ahol már fekete volt az ég, tehát ott már nem a légköri kék, ibolya, vagy akármilyen szín, bordó.
Van még üzemanyagunkon az űrhajóban? Mert azt mondtuk, hogy gyújtás, stb. Tovább maradt egy kicsit. Azzal mit csinálnak? Mert az egyik földetérésből azért az egy potenciális.
Na most magán az a üzemanyag mennyiség az a műszeretségben van. Apollo programnál is, ott is a műszeretségben van. Ami van, mert egyébként ahhoz, hogy ilyen stabilan tudjon lejönni, kis fúvókák vannak, és hidrogénperoxidos, ez 5 literes vagy 10 literes tartályba, az automatika stabilizálja így az űrhajónak a visszajövetelét, hogy legyen az 1,1-es jóság, az azt jelenti, hogy hát 1000 méterről 100 méter tud előre menni, de olyan, mint a rep. Ennek az a lényege, hogy a 8G-ről 4G csak a túlterhelés, és ennek a kiürítéshez úgy történik, hogy 5 kilométerre érkezik az ejtőernyővel, akkor le a hővédő pajzs, ami egyébként 7 cm vastag, és abból 35-40 mm-nek el kell égni. Mert akkor a kinetikai energia átalakul hővé, és kevesebb lesz a sebesség. Na de még ez a 3 centi, vagy mit tudom én mennyi, az is még vagy 150-200 kiló, azt a hővédőpajzsot le kell dobni, az automatikusan ledobódik. Alatta ott vannak a puha leszállást biztosító kis rakéták, és akkor ezek a stabilizáló kis fúvókáknak az üzemanyaga, ez hidrogénperoxid, ez 5000 méteren már nem kell ezt a stabilizálást csinálni, az kiürül. Mert hogyha itt durva a földetérés, és az úgy kilöttyen, az oxigént kapva, az egyszerűen lángba borítja az egészet, tehát az így ürítik ki. A másik üzemanyag, az meg fönnmaradt a világűrbe, az meg majd lefelé jövet, elég. Mert az is elég. Köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott Sikerek és kudarcok az űrkutatásban. Magyari Béla előadása. A Polaris csillagvizsgálóban 2007 áprilisában tartott előadás felvétele.